Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 13, 16, 19, 25 és 31 méteres rövid hullámon. A pontos idő 10 óra. Híreket mondom. Az ENSZ közgyűlése a magyarországi helyzet megvitatására tegnap estére kitűzött ülését a közel-keleti helyzet megtárgyalásának elhúzódása miatt mára halasztotta. A közgyűlés magyar időszámítás szerint délután 4:30 ül össze. Az ENSZ delegátusok közül többen azonban a közel-keleti vitától teljesen függetlenül megbeszéléseket folytattak egymás között a magyar vita előkészítésére. A pakisztáni ENSZ küldött javaslattervezetet juttatott el a társ delegációkhoz, amely többek között sürgeti az ENSZ biztonsági alakulatok mielőbbi kiküldését Magyarországra és az általános szabad választások megtartását az ENSZ égisze alatt. Martino külügyminiszter, az olasz ENSZ delegáció vezetője bejelentette, követelni fogja, hogy a Szovjetunió vessen véget Magyarországon az elnyomásnak. Ugyanakkor felhívja az ENSZ, hogy a lehető legrövidebb időn belül küldjön ki nemzetközi bizottságot és nemzetközi karhatalmat Magyarországra. A Nemzetközi Vöröskereszt tegnap este rádiófelhívásban fordult a szovjet kormányhoz. Ideiglenes, tüzetszintes parancsot kér Budapestre, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt tagjai gondozásba vehessék a sebesülteket. A Nemzetközi Vöröskereszt 3 csoportja tartózkodik Budapesten. Magyarországon ezen kívül 12 külföldi nemzetiségű Vöröskereszt csoport tartózkodik. Budapesten helyenként a harcok annyira hevesek, hogy senki sem merészkedik az utcára, hogy a halottak között fekvő sebesülteket gondjaiba vegyen. Budapestről kiszivárgott megbízható értesülések szerint tovább folyik a szabadságharcosok ellenállása Budapest 8. kerületében, a Mária Terézia laktanyában. A laktana legnagyobb része romokban áll. Ennek ellenére a honvédség és a szabadságharcosok teljes elszántsággal harcolnak. A szovjet gyalogságot harckocsik támogatják. A laktanyában harcoló szabadságharcosok között több száz fiatal egyetemista van. A többi munkás és munkáslány. A szabadságharcosok köztük igen sok gyermek, a harckocsikra benzinnel telt üvegeket dobnak és rakétapisztolyokkal lőnek rá. A szabadságharcosoknak sikerült eddig több mint 100 páncélt most megsemmisíteni. A szovjet csapatok vesztesége igen. A szovjet főparancsnokság fő erejét Kelenföldön csoportosítja. Itt helyezték el a lőszerraktárt a kelenföldi villamos remízben, az üzemanyagraktárt pedig az autóbusz remízben. Súlyos harcok folynak a vár környékén is, ahol a magyar honvédség tüzérség támogatásával áll ellen a szovjet csapatok ismételt támadásainak. A csepeli autógyárban lévő szabadságharcosok ellen a szovjet alakulatok súlyos akna és géppuska támadást intéztek, eddig azonban nem sikerült megtörni a szabadságharcosok ellenállását. A budapesti francia követség épülete közelében utcai harcra került sor, amely több mint másfél óráig tartott. A követségi épület megsérült. A francia követség tiltakozott a szovjet nagykövetségnek. Egy másik utcai harc színhelye az egyiptomi követség körzete volt. Az egyiptomi és a cseh követség épülete ugyancsak súlyos károkat szenvedett. Harcok folynak a hadik laktanya környékén is, jó lehet az oroszok 2 nap óta gyújtóbombákkal lövik a laktanyát, amely teljesen romokba hevert. A vízművek a harc következtében újabb károkat szenvedtek. A főváros nagy részében nincs vízszolgáltatás. A Ganz vagongyárban szintén áll a harc. A gyár 60%-a romokba hevert. A szabadságharcosok a leghevesebb ellenállást külső kőbányán, a sörgyárban és a sörgyári pincékben fejtik ki. A szovjet csapatok itt 100 harckocsit vetettek be az ellenállás letörését. A szovjet híradós alakulatok hangszórós kocsikról szólítják fel megadásra a szabadságharcosokat, és teljes megsemmisítésükkel fenyegetőznek. A szabadságharcosokat lökhajtásos repülőgépekről fedélzeti fegyverekkel is támadják. Az utcai harcok súlyos károkat okoztak a nagykörúton. A Gellért-hegyi sziklapince körül ugyancsak heves harc tombolt. A Szabadföldön felfogott magyarországi rádiójelentések tanúsága szerint tovább folynak a harcok a mecsekben, Komlóvidékén, a Mátra és a Bükkhegységben, a Duna-Tisza közi városok külső kerületeiben, valamint Újpesten és Kelenföldön. Belgrádból érkezett hírek arról számolnak be, hogy a szabadságharcosok Győrben és Pécset is folytatják elkeseredett harcokat a szovjet csapatok ellen. A szovjet alakulatok 250 harckocsi, 100 páncélos jármű és igen erős gyalogsági tetelékek bevetésével intéztek támadást a valamint egy hadosztály erejű szabadságharcosok ellen, akiknek soraiban a hadsereg tagjai, munkások, parasztok és diákok foglalnak helyet. Az egyik magyarországi szabadságadó bejelentette, hogy a főváros utcáin igen sok sebesült elvérzett, mert a szovjet csapatok kegyetlenül tüzelnek azokra, akik megkísérlik a sebesültek elszállítását. Egy másik magyar szabadságadó felkérte az összes nyugati rádióállomásokat, hogy orosz nyelven tájékoztassák a szabadságharcosok ellen küzdő szovjet csapatokat az igazságról. A nyugatnémet alsóház ma délelőtt 9:30 rendkívül ülésre ült össze a magyarországi események megvitatására. Adenauer, nyugatnémet kancellár az ülésén kormánynyilatkozatot tesz. Az ülés kezdetekor az alsóház elnöke kegyeletteljes szavakkal emlékezett meg a magyar népnek szabadságáért és függetlenségéért folyó harcáról, és az ebben a harcban hozott véráldozatáról. Az alsóház tagjai az elnök szavait állva hallgatták végig. A nyugatnémet parlament rendkívüli ülésének további lefolyásáról következő adásainkban részletesen beszámolunk. A szabad világ országaiban további tiltakozó tüntetésekre került sor a szovjet csapatok magyarországi brutális terrorja miatt. New Yorkban már harmadikban tüntetett egy több mint 3000 főből álló tömeg a Szovjetunió ENSZ főhadiszállása előtt. A rendőrségnek alig sikerült a tömeget megakadályozni abban, hogy megrohanja a szovjet ENSZ főhadiszállást. Bázóban diákokból álló tüntetők a kommunista párt székháza előtt tüntettek. Behatoltak a hivatali helyiségekbe, és azok berendezését összetörték. Genfben a tüntetők a szovjet konzulátus épülete elé vonultak fel. A felgyűlödött tömeg a konzulátussal szomszédos egyik kávéházból asztalokat, székeket és üvegeket ragadott fel, és ezekkel támadta meg a szovjet konzulátus vendégeit, akik az októberi forradalom emlékére rendezett fogadáson jelentek meg. A belgiumi Liège-ben a tüntető diákok behatoltak a kommunista párt épületébe, és annak berendezését a Meuse folyóba dobták. A kommunista székházban lévő Sztálin szobrot az ablakon keresztül az utcára hajtották és elpusztították. Az osztrák fővárosban csak erős rendőri alakulatoknak sikerült megakadályozni a tüntetőket abban, hogy támadást intézzenek a szovjet követség épülete ellen. Izlandban a tüntetők megtámadták a kommunista párt parlamenti csoportjának vezetőjét, és megverték. Párizs lakossága tegnap este nagy tömegtüntetést rendezett, amelyen tiltakoztak a magyar szabadsághoz szovjet vérbefolytása ellen. A párizsi Champs-Élysées-n több mint 20 000-es tömeg vonult fel a híres diadalífhez, a francia ismeretlen katona sírjához. A tüntető tömeg élén 5 volt francia miniszterelnök alatt. Bidó, Levin, Robert Schuman, Paul Renault és Pinet. Közöttük alatt Auer Pál volt párizsi magyar követ is. A tüntetők Magyarországot éltették, és a szovjet gyilkosok megbüntetését követelték. Szabadítsátok fel Budapestet! Szovjet gyilkosok! Helyezzék törvényen kívül a kommunista pártot! Éljen a szabad Magyarország! És hasonló jelszavak hangzottak el. A tömegtüntetésben részt vett a francia nemzetgyűlés körülbelül 300 képviselője is. A hatalmas tömeg a francia ismeretlen katona sírjától a kommunista párt székháza elé vonult. Áttörte a rendőrkordon, szétzúzta a kommunista székház hatalmas vaskapuját, betört az épületbe, és azt több ponton felgyújtotta. A párt székháza az esti órákban lobogó lángba légett. A magyarországi szovjet brutalitás miatt elkeseredett és felgyűlödött tömeg összetörte a földszinti és első emeleti helységek bútorzatát és felgyújtotta. A tömeg egy része ezután a közelben lévő Ümennyi T szerkesztőség épülete elé vonult, és köveket dobált az ablakokra. A szerkesztőség tagjai az ablakokból viszonozták a kőzáport. Sokan megsebesültek. Párizs fontos pontjait több ezer főnyi karhatalmi alakulat szállta meg. Acélsisaskos, felfegyverzett rendőrök őrzik a hidakat és a középületeket. A munkásság tüntetést rendezett a szovjet nagykövetség épülete előtt is. A nyomdászok egy része tegnap este óta sztrájkol. Lehetségesnek tartják, hogy a sztrájk elharapódzik, a Parisien Libéré nyomdászainak példáját követne. Kommunista hajógyári munkások tüntettek Saint-Nazaire-ben és Brest-ben is a szovjet beavatkozás ellen. A svéd kormány bejelentette, hogy Bulgánin szovjet miniszterelnök és Khrushchev jövő év elejére tervezett stockholmi látogatását a svéd kormány lemondta. A kormányt a magyarországi tragikus események késztették arra, hogy felkérjék Bulgányit és Khrushchevot, halassza el bizonytalan időre svédországi látogatását. A Szovjetunió Bonni nagykövetségének az októberi forradalom emlékére rendezett fogadásán csak a nyugat-német külügyminisztérium két tisztviselője jelent. A kormány tagjai és a közéleti vezető személyiségek a magyarországi eseményekre való tekintettel tüntetően távol maradtak az ünnepségből. A nyugati nagyhatalmak nagykövetségei részéről senki sem vett részt a fogadáson. A nyugati fővárosokban mindenütt hasonlóképpen bojkottálták a nyugati diplomaták a szovjet külképviseletek fogadásait. A brit munkásmozgalom, ami az angol ellenzéki munkáspártot és a 8 millió tagot számláló szakszervezeti kongresszust képviseli, elhatározta, felkéri a Szovjetunió londoni nagykövetét, hogy fogadja megbeszélésre a mozgalom küldöttségét. A küldöttség a londoni szovjet nagykövettel a magyarországi helyzetet kívánja megvitatni. Az IRC elnevezésű nemzetközi menekültügyi szervezet elnöke Gyuk egyhetes bécsi tartózkodásáról visszatért New Yorkba, és sajtóértekezleten számolt be a nemzetközi menekültügyi szervezet által a magyarországi menekülteknek ez ideig nyújtott segélyül. Az elnök hangoztatta, hogy a menekültügyi szervezet elsősorban a menekült magyar diákok és kiskorúak elhelyezéséről gondoskodik. Ezek a személyek megérdemlik a nemzetközi menekültügyi szervezet legmesszebb menő támogatását, hangoztatta a szervezet elnöke. A továbbiakban beszámolt arról, hogy az elmúlt nap folyamán 10 000 dollár értékű orvosságon kívül nagyobb összeget bocsátott az osztrák Vöröskereszt rendelkezésének. A nemzetközi segélyszervezet ez idő szerint az azonnali szükségletek kielégítésére 500 000 dollárral rendelkezik. A szervezet végrehajtó bizottsága elhatározta, hogy az osztrák-magyar határ megnyilása után mindent megtesz a magyar nép megsegítésére. Ragaszkodik azonban ahhoz, hogy a segély szétosztásáról Magyarországon saját maga gondoskodjék, mondott a Gyúk.
Az ENSZ közgyűlése tegnapi rendkívüli ülésén a közel-keleti helyzetet vitatta meg újból. A közgyűlés előtt két határozati javaslat feküdt. Az egyik javaslatot az ENSZ ázsiai és afrikai tagállamai nyújtották be, és ebben a brit, francia és izraeli csapatoknak Egyiptomból való azonnali kivonását követelik. A másik határozati javaslatot 7 nemzet ENSZ küldötte nyújtotta be, amely az ENSZ rendőri haderejének felállítására, valamint egy tanácsadó bizottság létrehozására szólítja fel a világszervezetet. Az ENSZ közgyűlése az utóbbi határozati javaslatot egyhangulag elfogadta. 12 nemzet, nevezetesen a szovjet blokk 9 tagállama, Egyiptom, Izrael és Dél-Afrika tartózkodott a szavazástól. A másik határozati javaslatot, amely a brit, francia és izraeli csapatok Egyiptomból való visszavonását követeli, 65 tagállam támogatta. Izrael a határozati javaslat ellen szavazott, még 10 tagállam, Ausztrália, Belgium, Franciaország, Laos, Luxemburg, Hollandia, Új-Zéland, Portugália, Dél-Afrika és Nagy-Britannia tartózkodott a szavazástól. A szavazás megejtése után Hammarskjöld ENSZ főtitkár azonnal értekezletre ült össze a 7-tagú tanácsadó bizottsággal, amelyben Brazília, Kanada, Ceylon, Kolumbia, India, Norvégia és Pakisztán megbízottai foglalnak helyet. Ez ideig 12 ENSZ tagállam jelentette be, hogy csapatokat bocsájt az ENSZ rendőri haderejének rendelkezésére. Az Egyesült Államok felajánlotta, hogy repülőgépeken szállítja az ENSZ rendőri alakulatot Egyiptomba. Az egyiptomi külügyminiszter táviratot intézett Hammarskjöld ENSZ főtitkárhoz. Ebben közölte, hogy Egyiptom az ENSZ határozatának megfelelően tiszteletben tartja a fegyverszüneti megállapodást. Ugyanakkor azonban hangoztatta, hogy brit és francia csapatok a tüzetszüntes egyezmény határidejének életbelépése után is folytatták katonai hadműveleteiket és tüzeltek egyiptomi katonai alakulatokra, valamint polgári személyekre. A távirat szerint a brit-francia csapatok teljesen elvágták Port Saidot Egyiptom többi részétől. Mollé francia miniszterelnök a nemzetgyűlés tegnapi ülésén kormánya nevében nyilatkozott a közel-keleti helyzetről. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ENSZ rendőri erejének Egyiptomban való jelenléte a legjobb biztosíték arra, hogy Egyiptom szuverenitásán ne essék csorba, és hogy egyetlen egy nemzet se tegyen kísérletet arra, hogy Egyiptomot érdekkörébe vonja. Mollé a továbbiakban hangoztatta, hogy Franciaország változatlanul kitart a Suezi csatorna nemzetközi ellenőrzése mellett, annak a határozati javaslatnak értelmében, amelyet a londoni Suezi konferencián 18 hatalom dolgozott ki. Az ENSZ nemzetközi rendőri alakulata, amely a csatorna szabad forgalmát biztosítja, a francia kormány véleménye szerint az első lépés a 18 hatalom határozatának megvalósítása felé vezető úton. Lloyd brit külügyminiszter a brit néphez intézett rádióbeszédében a közel-keleti helyzetről nyilatkozott. Hangoztatta, hogy a brit kormány azért adta ki a tüzetszintes parancsot, mert sikerült Egyiptomban olyan helyzetet teremtenie, amely reményt nyújt arra, hogy az egyiptomi problémát az ENSZ égisze alatt sikerül tartósan rendezni. A brit csapatok hadműveleteivel kapcsolatban a külügyminiszter hangsúlyozta, hogy azok elsősorban a harci cselekmények megszüntetésére, valamint az izraeli és egyiptomi csapatoknak egymástól való szétválasztására irányultak. A brit kormány, mondotta Lloyd külügyminiszter, biztosítani kívánja az izraeli csapatoknak Egyiptom területéről való kivonását, valamint Izrael és az arab államok közti határ végleges megállapítását. A szuezi csatornával kapcsolatban a külügyminiszter kijelentette, hogy a brit kormány a csatorna forgalmára az 1888 évi megállapodás értelmében kielégítő rendezést követel. Ben Gurion, izraeli miniszterelnök a parlament tegnapi ülésén a közel-keleti helyzettel foglalkozott. A miniszterelnök anélkül, hogy félreérthetetlenül kijelentette volna, hogy Izrael visszavonja egy csapatait a gázai övezetből, hangoztatta, hogy Sinai történelmi jogon Izraelhez tartozik. A miniszterelnök állást foglalt az ENSZ rendőri haderejének Egyiptomba való kiküldése ellen. Hangoztatta, hogy Izraelnek az arab országokkal egyenként közvetlen tárgyalások útján kell megállapodást létesítenie minden külső nyomás nélkül. A miniszterelnök beszéde után felvetette a bizalmi kérdést. A parlament 88 szavazattal a kommunisták 3 szavazata ellenében bizalmat szavazott Ben Gurion kormányának. A lengyelországi államügyészség bejelentette, hogy visszavonták a poznáni népfelkelésben részt vett 154 felkelő ellen kiadott vádiratokat. A bejelentés hangsúlyozza, hogy a felkelés előtti légkör nagy mértékben befolyásolta a felkelők magatartását, és a felkelést nem lehet elkülöníteni azoktól az igen szegény élet- és munkakörülményektől, amelyek a felkelés kirobbanásához vezettek. Poznánból érkező hír szerint a lengyel titkos rendőrség több tagja egy nyílt levélben a titkos rendőrség azonnali feloszlatását követelte. A nyílt levél hangsúlyozza, hogy az eddigi titkos rendőrség helyett, amely az elnyomás fegyvere volt, egy teljesen új szervezetet kell létrehozni. Zágrábban a jugoszláv hatóságok betiltottak egy tervezett tüntetést, amelyen a résztvevők Egyiptommal szemben érzett együttérzésüket akarták kifejezésre juttatni a brit-francia támadás miatt. Nyugati megfigyelők véleménye szerint a hatóságokat a tüntetés betiltására az a félelem késztette, hogy a tüntetők esetleg kifejezésre juttatják szovjet ellenes érzelmeiket is a szovjet csapatok magyarországi orosz támadása miatt. Kedves hallgatóink, híreink közlését befejeztük. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.